Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja.
Köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Pitwall, ahol szokás szerint Gellérfi Gergővel és Gobodics Tamással beszéljük át az elmúlt hét legfontosabb F1-es és nem F1-es történéseit és híreit. Viszont még mielőtt ebbe belecsapnánk, Tomi, te az előző hetekhez hasonlóan megint rally versenyen töltötted a hétvégét, de ha jól tudom, most Veszprémmel ellentétben nem volt melegetek Horvátországban.
Sziasztok, köszöntök mindenkit, ez valóban így volt. Vasárnap hazajöttünk és a Veszprémből, és ott még ugye a rövidnadrágban nyertük a port tulajdonképpen, majd csütörtök hajnalban útnak indultunk a horvát VRC futamra, ahova a téli kabátot kellett elpakolni, és hát pénteken esett meg az érdekes dolog, hogy oda mentünk az egyik gyorsasági szakasz céljába, ahol hát nem volt meleg azért, maradjunk ennyibe, tehát néhány fok volt, de sütött a nap, és úgy éreztük, hogy itt aztán minden rendben van. És ahogy néztük az élő közvetítés, kiderült, hogy egy kb. 3-4 kilométerrel felettünk szálingózik a hó az erdőben, és fehér a fű a pálya mellett, meg minden. Úgyhogy egy mini Monte Carlo rally volt ebből a szempontból itt a horvát VB futam, de olyan szerencsénk volt, hogy sem meg nem áztunk, se semmilyen probléma nem történt, úgyhogy egyébként remek hétvége volt, és tényleg ez most már ez a triple header volt nekem itt az elmúlt 3 hétben, mindig rallival telt a hétvége. Nem mondom, hogy most vagyok a legjobb formában, de azért azt sem mondhatom, hogy bánnám, hogy megtörtént ez a triple header.
Köszöntöm én is a nézőket, és hát Tomikem, figyelj, én annyit tudok neked mondani, hogy ha te nem vagy csúcsformában, még az is egy egészen kiemelkedő forma. Ezt nem azért mondom, mert te vagy a főnökünk, ez egészen.
Bizonyára. Szerződés hosszabbítás előtt állsz, Gergő, vagy
ennek a tárgyalásos időszakok? 2+1 év. Na, szerintem nézzük, mi volt Kínában.
Igen, meg ugye eléggé sűrű hétvége volt amúgy is, úgyhogy lesz miről beszélgetni. De akkor tényleg kezdjük azzal, hogy mi történt a Forma 1-es kínai nagydíjon. Nyilván a részletes kibeszélőt szokás szerint Gergőtől és Mészáros Sanyitól már hallhattátok is a Formula Podcast vasárnap megjelent futamértékelő adásában, de azért érintsünk néhány történés mi is. Például rögtön itt azzal kezdjük, hogy pénteken kétszer is kigyulladt a fű a pályaszélén, ami egészen elképesztő képsorokat idézett elő. Azóta sincsen egyébként pontos magyarázat erre, hogy mi történt itt. Ugye arra gyanakodnak, hogy esetleg amiatt szivárgott föl a talajból valamiféle metángáz, hogy egy mocsára épült ez a pálya. De ebben nem menjünk most bele, már mint a mocsába, meg a tűzbe se, hanem inkább kezdjük azzal, hogy ugye debütált az új sprint formátum. Ugye a sprint időmérőnek az esős hajrájában Lando Norris volt a leggyorsabb, ő szerezte meg a pole pozíciót, viszont a rajtot azt elszúrta, illetve a rajt utáni csatát, ott túlságosan is kemény akart lenni Lewis Hamiltonnal, úgyhogy rajta vesztett ezen. Sokáig Hamilton vezetett, de végül aztán természetesen Verstappen őt is és mindenki mást is megelőzött, így ővé lett az első sprint győzelem 2024-ben Hamilton és Perez előtt. A sprint után aztán többen is véleményt formáltak az új lebonyolításról, Verstappen még mindig nem rajongója ennek a dolognak, a sprintnek, de úgy érzi, hogy így azért több értelme van, mint az előző változatokban. Hamilton viszont arról beszélt, hogy még mindig sok az üres járat a verseny hétvégéken, Pereznek pedig nem tetszik az, hogy feloldották a park fermé szabályokat a sprint és az időmérő között, amin egy kicsit én meglepődtem, megmondom őszintén. Sainz pedig azt jegyezte meg, hogy a péntek az ugyan jobb lett, a szombat viszont kicsit sűrű, úgyhogy előbb van egy sprintfutam, majd néhány óra múlva időmérő, és mind a kettő között, meg után még ugye médiás megjelenéseik és kötelezettségeik is vannak. Nektek hogy tetszett ez az új lebonyolítás?
Nekem olyan felemásan, tehát sportszakmai szempontból biztos, hogy sokkal jobb így, és ezért sem tudok igazán azonosulni azzal, amit Perez mondott. Tehát ugye Perez gyakorlatilag azzal érvelt, hogy jó az úgy, hogyha valaki benézi a szabad edzésen a beállítást, akkor már azzal kell dolgoznia. Hát ugye ez a Gobodics Tomi szokta sokszor mondani, hogy lehet, hogy a káosz meg a látvány szempontjából ez jó, de közben meg sportszakmailag miért lenne az jó, hogy nem a legjobb beállítással megy valaki a hétvégén. Az időrendet illetően én kicsit arra kellett rájönnöm, hogy én jobban szerettem a tavalyit, legalábbis egyelőre, mert így a három legfontosabb esemény, ez is szép, de nézzük inkább ezt. Szóval ugye a három legfontosabb eseménye a hétvégének, az mindhárom napon az utolsó, azaz a fő esemény volt, És így, hogy a pénteken egy sprint kvalifikáció a kiemelt eseménye a napnak, az nekem nem annyira tetszik, de arra is rá kellett jönnöm egyúttal, hogy itt tökéletes megoldás nincsen. Persze most ne vegyük elő azt, hogy ne legyen sprint, és akkor megvan a tökéletes megoldás, de tényleg, tehát, hogy itt valami mindenképpen kárt szenved, és mondom, ez a Park Fermé feloldás, meg hogy a hétvége szét van választva, hogy van a sprint rész, meg a nem sprint rész, ez szerintem egészen jó. És még egy gondolat, ez pedig itt a képen látható jelenethez, hogy szegény Lando Norrist annyiszor kritizáljuk, és szerintem sokszor jogosan, néha meg nem annyira jogosan, hogy nem tud elég kemény lenni az ilyen helyzetekben. Hát most pont akkor próbált keménykedni, amikor abszolút nem kellett volna, mert ez egy vesztett pozíció volt, és Hamilton maga is mondta, hogy be kellett volna sorolni a másodiknak mögé, amivel persze kapott hideget, meleget, hogy itt Hamilton úgy érzi, hogy Norris az ő mögé kellett volna állja. Nem, szó nincs erről, hanem tényleg itt Norris belement egy olyan dologba, amin súlyos pozíciókat veszített, pedig a versenyen látott tempója alapján ez egy sima dobogó, akár egy második hely lehetett volna ezen a sprinten neki.
Igen, Norris-szal kapcsolatban mindig az a narratíva, hogy ő kiválóan választja meg a csatáit, és csak akkor csatázik, amikor igazán kell. Én ezzel nem szoktam általában egyet érteni. Ja, mindegy, ezt most egy kicsit félretenni. Nekem az a furcsa egyébként, amit Hamilton és Sainz mondott így egymásnak teljesen ellentmondva, hogy Hamilton szerint üres járatok vannak a hétvégén, Sainz szerint pedig nincs idő a hétvégén, tehát mondjuk a szombat ugye az mennyire összecsúszott. Nyilván én most úgy beszélek erről, hogy nyilván magából a hétvégéből, ugye a menetéből nem sokat érzékeltem, csak az eseményeket néztem vissza a VRC futam okán. Úgyhogy ezt nem tudom, csak nekem az a fura, hogy pilóták mennyire másként tudják ezt megélni, hogy kinek üres járat, meg kinek sűrű. Perez mondatait nem tudom hova tenni tényleg, tehát azt úgy szerintem megint csak tegyük zárójelbe. És még egy dolog szerintem, az, hogy mennyire jó ez a lebonyolítás, meg az időrend, meg a menetrend, meg minden, ezt nekünk itt Európában, hogy lehet, hogy akkor lesz egy picit érdemesebb újra gondolni, amikor európai sprintet is látunk majd. Nyilván a hajnali 5 órás sprintfutam például azért nem a legideálisabb itt nekünk, a helyszínen meg a pilóták úgy látszik, hogy nem tudják eldönteni, hogy mi volt a jó és mi nem, úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást. Jó,
összesen egy európai sprint lesz, jól számolom, a Red Bull
Ring. Hát ahogy szokott, igen, nagyon nem viszik túlzásba az európai. Az nem európai kiváltság a sprintfutam.
Nincs rá igény, biztosan. Jó, szerintem egyébként nem feltétlenül van így, mert nyilván a hajnali 5-ös sprint az egyesek számára, például nekem az egy rémálom, de ha meg európai idő szerint vagyunk, akkor meg nem tudom, délelőtt 11 óra, és olyankor az F3-at meg az F1 akadémit kell rendezni, és nem egy F1-es versenyszerű képződményt. No, mindegy.
Igen, én egyébként olyan szempontból Sainz-szal értek egyet, hogy kicsit a szombat az sűrű volt, főleg úgy, hogy először ment le a sprintfutam, ami mégiscsak egy verseny, hiába próbáljuk kerülgetni ezt a kifejezést, majd 3 órára rá jött egy időmérő. És ami egyébként feltűnő volt, hogy még az időmérő után is sokszor visszakérdeztek a versenyzőktől a futamra, mármint a sprintre. Tehát, hogy kicsit úgy még nincs ideje leülepedni a sprintversenynek ahhoz, hogy jöjjön rögtön utána az időmérő. Tehát én Sainzzal értek egyet, hogy kicsit sűrű lett így a szombat. Ennek ellenére én úgy érzem, hogy jobb ez a lebonyolítás, mint a tavalyi. Kicsit úgy érzem, hogy ezt a sprintet se kiköpni, se lenyelni nem tudja egyelőre a formáit. Tehát itt 4 éve szenvedünk vele, hogy ez most már nyilván biztosan itt marad velünk, de valahogy nem találják meg az ideális megoldást. Nyilván, ahogyan Gergő mondta, igazából nincs is. Hát talán egyébként a MotoGP is változat még a legjobb, tehát ott ugye nincsen külön időmérője a sprintnek és a futamnak, csak ott ugye meg akkor az a veszély állna fönt itt a Forma 1-ben, hogy megismétlődik ugyanaz a sprinten, mint a futamon. Gyakorlatilag kerékcserék.
Várjál, olyan nem, de olyan is volt már, nem? Vagy most már meg...
Olyan, hát nem. Olyan volt, hogy a sprint futam az nem volt futamnak nevezhető, hanem az volt a sprint kvalifikáció, nem az, ami most.
Igen. Én már nem Tehát, tudom,
hogy...
gyerekek. Én már nem tudom.
És pont ezt akarom záró gondolatként ehhez hozzáfűzni, szerintem az lenne a jó megoldás, hogyha találnánk valamit, ami akár jó, akár nem annyira, és akkor azt úgy kitartanánk mellette legalább 2 szezonon keresztül, és az embernek lenne ideje megszokni. De így, hogy minden évben gyakorlatilag más rendszerben, meg más neveken, meg más időpontokban vannak ezek a dolgok, így nem olyan jó, és nyilván a MotoGP-ben ugye az segít idézőjelben a lenyelésében, hogy minden hétvége sprintes. Tehát, hogy ezzel természetesen nem azt javaslom, hogy itt is legyen minden hétvége sprintes, mert erótom lenne tőle, de ettől függetlenül nyilván néha van, néha így van, néha ugye Amerikában rendezünk, néha Ázsiában, itt nekünk Európában ez picit nehezebb felmérni. Mi is itt beszélgettünk a pályaszélen, a VRC futamon, hogy akkor most hogy is van, meg mint van, és ott is körülöttünk többen így nem tudták, hogy akkor most jó, meg volt a sprint futam. Mikor lesz az időmérő? Most akkor délután 2 óra van, akkor most lesz. Hát nem, mert azt megbeszéltük már, hogy kié a pól, de jó, ja, hogy az már ez a pól volt? Hát igen.
Ugye mi is, amikor a sprint időmérő utolsó pillanataiban úgy tűnt, hogy akár Alonso is megszerezheti a sprint pólt, akkor Balogh Tomival egy pillanatra elkezdtünk beszélni arról, hogy mikor szerzett Alonso utoljára pólt, és ugye te szóltál közben Messi Horvátországból cseten, hogy várjatok, ez nem az.
Ez nem az.
Igen.
Borzalom. Menjünk tovább, kanyarodjunk rá magára a nagy díjra, amelyet teljesen meglepő módon Verstappen a poleból indulva nyert meg. Idén 5 futam alatt ez már a 4. győzelme volt. A Red Bullnak a 2. győzelmébe viszont belerondított Norris és egy számukra jókor érkező biztonsági autós fázis, így a McLarennek a britje lett a 2., Perez pedig a 3. helyen végzett, míg a Ferrarik a dobogóra sem tértek fel, és szerintem most itt a pitwallban közelítsük meg a versenyt az azt követő nyilatkozatok felől. A Ferrarinál és a McLarennél is meglepődtek azon, hogy milyen teljesítmény nyújtottak a hétvégén, csak épp ellentétes előjellel, hiszen Norris például elmondta a 2. helye után, hogy fogadott arra, hogy 35 másodpercet fognak kapni a versenyen a Ferrariktól, ehhez képest ugye simán 2. lett, még egy Red Bullt is megelőzött. Leclerc és Sainz viszont hiába várta optimistán a sánkhályi hétvégét, elismerték a végén, hogy a McLaren egész egyszerűen gyorsabb volt és erősebb volt ezen a hétvégén, és mindeközben pedig a Mercedes tovább kísérletezett a beállításokkal, és Hamilton és Toto Wolff is beismerte, hogy ez visszaütött rájuk. Hamilton magára is vállalta azt, hogy rossz beállításokat választott szombaton ugye a sprint és az időmérő között. Emiatt már ugye ő a Q1-ben kiesett a szombati időmérőn, és onnan is csak a 9. helyig tudott visszazárkózni. És akkor természetesen nem mehetünk el szó nélkül Daniel Ricciardo és Lance Stroll aférja mellett sem. Kanadai ugye az első biztonsági autós újraindításnál még lassú tempónál szaladt bele az ausztrálba, itt látható a képen a jelenet. Majd a rádióban még ő idiótázta le Ricciardót, aki ettől rettenetesen bepöccent, és hát ugye az angolban az F betűs szóval küldte el melegebb éghajlatra Strollt az interjúkban. Stroll amúgy maga utólag sem érezte saját magát hibásnak, szerinte az okozta ezt a balesetet, aki a boly elején befékezett, és ilyen harmonikaszerűen összetorlódott a mezőny, és amúgy az Aston Martinnak a csapatfőnöke Mike Craig is megvédte ennek kapcsán a pilótáját gyorsnak és elsietetnek nevezve a büntetést.
Erre nem sokat reagálnék, ezt meghagyom nektek, mert azt hiszem, hogy ti voltatok azok, akik leginkább fölháborodtatok ezen, és egyébként 101%-ig egyetértek minden, amit majd el fogtok mondani ezzel kapcsolatban. Én egy picit még a többi hírre, nyilatkozatra reflektálnék. Egyrészt a Mercedesnél, tehát vannak azért ilyen bevett frázisok, ugye szoktunk ezzel poénkodni mi is, hogy így szerda este már tudjuk, hogy a csütörtöki sajtótájékoztatón mi fog elhangzani, és most már azt hiszem ezt is bevehetjük ebbe a bingo játékunkba, hogy Hamilton elrontja a beállítást. Ő nem rosszul megy, nem hibázik, ő egyszerűen elrontja a beállítást. Egyébként szemre nyilvánvalóan látszott, hogy az autó az úgy fordult, mint egy, nem tudom, egy pótosifa, de tényleg kb. Annyira volt ortolós, de hogy oké, és ezt miért kell minden egyes hétvégén eljátszani? Mert mi, ahányszor Hamilton rosszul megy, mindig ő alternatív megoldásokat keresett beállításokban, és hát hogy nem elrontotta. Nem tudom, és mindig ugye ez van, hogy ő vállalja a felelősséget. Most már szerintem eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy ez az, hogy kimondjuk, hogy vállaljuk a felelősséget, ez most már lassan kezd kevés lenni. Az legyen a felelősség, hogy ne csináljál ilyeneket, hanem
menjél azzal. Egyébként nem csak tesz hozzá be Hamiltonnak, hanem Nico Rosberg is ugye a szombati nap végén beszólt neki, hogy folyamatosan ezt a kifogást találja meg Hamilton. És érdekes módon Russell meg mindig kicsit rákontráz arra, hogy ő a legutóbbi tudomása szerint ő úgy tudja, hogy annyira nagy különbség nincs az autóik között.
Igen, igen. Ettől függetlenül mondjuk most a nagydíjon tényleg nagyon rosszul nézett ki Hamilton autója. Nem tudom. Na, szóval nekem most már ebből is kezd egy picit elején. Ugye a Wolfnak van mindig ez, hogy van előttünk egy hegy, amit majd meg kell nekünk mászni, meg stb. Ezt most már egy-két hétvége óta nem halljuk. Most ez van
kicsit,
helyette.
Kicsit, mintha elfele mennének attól a hegytől. Tehát ahelyett,
igen, most már, nem is, most már nem is látják azt a hegyet, amit meg kéne mászni ilyenkor. Szóval nem tudom, ez picit nekem fura. Szintén kicsit hadd fogadjam szkeptikusan Lando Norris fogadását, tehát nagyon rossz fogadó lehet, hogyha ő arra fogadott, hogy 35 másodperccel fog megkapni a Ferrari-tól, tekintve, hogy milyen tempót mentek már gyakorlatilag az első köröktől kezdve végig, nem gondolnám, hogy ez reális, és ja, a Ferrari-nál egyébként ugye Fred Vasseur mondta azt, hogy egykörös problémájuk volt, tehát elsősorban az volt a baj, hogy ugye távolról kellett nekivágni ennek a hegynek, amit meg kellett nekik is mászni, és hogy ez okozta a nagyobb bajt. A közepes gumikon ő szerinte hozták azt, amit hozni kell, és jók voltak, aztán a kemény gumikat nem tudták jól használni. Ettől függetlenül a Ferrari-nak azért picit ez a, azt nem mondom, hogy ébredés, de azért egy ilyen figyelmeztető lövés most jött, hogy nem annyira a Red Bull-nak kell még nektek foglalkozni, mert van ott még más. Akit ilyen stabilan ne kéne győzni, és akkor lehet majd előre nézni. Nyilván most majd jön az új fejlesztési csomagjuk, amitől többet várnak, kíváncsi leszek, hogy ez majd hogy fog működni.
Én akkor szólnék röviden, ha már így megelőlegezted, így erről. Én meg kell mondjam, hogy, és nyilván ti tanúsíthatjátok, mert állandó chat kapcsolatban vagyunk 0-24-ben heti hétnapon, hogy én rég voltam ennyire felháborodva valamin Formula 1-es verseny hétvégén, és nem
igen, kizárólag... Általában mi szoktunk felháborodni Tomival, tehát az a gyakorlat
igen,
jelent.
Igen. Igen.
És leginkább nem az eseten, mert olyan egyébként egy rettenetesen amatőr hiba volt Stroll részéről, de akkor is olyan van, hogy versenyző hibázik, olyan is van, hogy egy versenyző nagyot hibázik, olyan, hogy Lance Stroll nagyot hibázik, főleg.
Pláne.
De minden, ami ehhez kapcsolódik, a felelősségnek a teljes és totális hárítása, az, hogy nekem, én azon is háborogtam kicsit tegnap a Formula Podcastben, hogy az hogy van, hogy ez kettő büntetőpont, és amit a sprinten Alonso csinált Sainzzal, az három. Hát hogy a pánatban van ez? No, mindegy, ezt hagyjuk is. De hogy Strollnál az a fene nagy probléma, hogy szerintem pontosan ide vezet az, hogy nyilván tudjuk, hogy miért, mert a főnök kisfia, hogy Mike Craig és a csapat mindenből kimosdatják. Bármit csinál Lance Stroll, az úgy, már ez rendben van, meg az jó van az úgy, meg nem ő tehet róla, meg ízé. És elkövet egy ekkora állatságot, amivel gyakorlatilag két pilótának a versenyét tönkreteszi, mert Ricardo kiesett, és ugye Piastri autója is sérüléseket szenvedett. Az a diffúzor elég érzékeny ahhoz, hogy oda épp csak bedugta az orrát Ricardo, és ott már onnantól ugye Piastrinak a tempója az egy fél-egy másodpercet romlott a korábbihoz képest, de felett mindenképp. Na, és hogy a szikrája sem merül fel annak, hogy bármiféle felelősséget vállaljon, hanem mások tehetnek róla, először Ricardo az idióta, hát azért gyerekek, Ricardo még egészen visszafogta magát, hogy egész pontosan azt mondod, hogy akkor most nem mondana többet, csak hogy meg, de hogyha ide jön hozzám, akkor mondok én neki mást is. Reméljük, hogy nem ment oda. Meg hogy egyébként az is felelős, aki befékezett előtte, erre mondta Piastri, hogy hát igen, mindenkinek fékezni kellett, és mégiscsak egy valaki volt, aki neki ment másoknak. És hogy mintha nem ismerné Lance Stroll azt, hogy így lehet felelősséget vállalni a dolgokért, mert ez tényleg a napnál is világosabb volt, és nem igaz, hogy ez, de hogy Mike Craig, meg ezt senki nem látja, hogy itt mi történt. Hát a fedélzeti kamerán látszik,
meg bocs, épp nem... Bocs. Egyrészt igen, ugye ezt mondta Ricardo is, hogy de hát basszus, látszik, hogy nem is engem néz, hanem teljesen más irányba, és úgy ment nekem, de hogy azt nem értem, hogy miért érzik úgy, hogy ebből ki kell mosdatni. Nyilván nem kell azt mondani, csapatfőnöknek, meg senkinek, hogy hát de Lance egy idióta. Hát nem ezt várja senki. Annyi, hogy Lance hibázott, nagyon sajnáljuk, ő nem szokott egyébként hibát, tehát lehet ez egy csomóféleképpen kommunikálni úgy, hogy az ne legyen ennyire arcpirító. De ez, hogy Lance nem hibás, és egyébként meg miért büntették meg szegény, hát na gyerekek, tehát ez, erre én is csak úgy tudnék reagálni, mint Ricardo.
És akkor, szóval tényleg, és egyébként Alonso-nak, by the way, ugye így mostanában begyűjtött 6 büntetőpontot, 3-at azért, amit Russell-lel csinált, vagy nem csinált, igen, meg 3-at azért, mert Sainz-szal egy baromi jó csatát vívott, amiben belehibázott, és ő volt a hibás, tény. De az a 2 együtt 6 büntetőpont, ez meg 2. Na, mindegy. És akkor még egy gondolat, és ezzel itt kicsit ajánlanám is még egyszer, és utoljára a Formula Podcast legutóbbi tegnapi futamértékelő adását. Én ott föltettem a kérdést Mészáros Sanyinak, hogy akárhogy a főnök fia, de meddig lehet tűrni ezt az egészet, és hát hallgassátok majd meg, mit válaszolt erre Sanyi, mert abból úgy tűnik, hogy bizony sokáig lehet még ezt tűrni.
Sokáig.
No, hát Strollra nem is reagálnék, csak egy-egy fél gondolat a Mercedeshez meg a Ferrarihoz. A Mercedesnél tényleg az érződik éveleje óta, de leginkább 2022 eleje óta, és ezt már többször is elmondtuk, hogy egész egyszerűen még mindig nem értik ennek a ground effect autóknak a működését. Tehát, hogy itt vagyunk az 5. versenyhétvégén, és még mindig kísérletezni kell a beállításokkal, és még mindig félre mennek velük, tehát nem is az van, hogy betalálnak, hanem folyamatosan mellé nyúlnak, ez szerintem nagyon aggasztó a Mercedes szempontjából, és így azért már tényleg egyre inkább érthető Hamiltonnak a Ferrari-s átigazolásos döntése. A Ferrari meg tényleg most ezen a hétvégén, engem az meglepett, hogy nem a második erő voltak. Ez volt ugye az első olyan versenyhétvége, ahol nem egyértelműen a második erő volt, sőt úgy lehet fogalmazni, hogy egyértelműen nem a második erő volt, egy körön pláne nem, de futamon sem. És abban egyébként igaza volt Leclercnek, talán ő mondta azt, hogy főleg a kemény gumin volt meglepően lassú a Ferrari a McLarenhez képest. Úgyhogy igen, itt először láttunk arra utaló jelet, hogy itt még lehet izgalom a Red Bull mögötti csatában.
Nem tudom, mennyire áll ez összefüggésben azzal, hogy a gumimelegítési, koptatási problémáikat megoldották, és az időmérők nem miatt azért egyértelműen kevésbé versenyképesek, mint mondjuk tavaly. És hogy most a kemény gumit nem tudták gyakorlatilag megfelelően használni, én azért éreznék ebben némi összefüggést. Egyébként pedig, ha már egykörös, meg időmérő, meg ilyesmi, ugye Verstappen 5-5-tel kezdte ezt a szezont nagy pole pozíciók tekintetében, és ugye ez utoljára az első kedvenc Forma 1-es pilótának, Mika Häkkinennek sikerült 1999-ben, úgyhogy ez amúgy nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy senki nem kezdett azóta 5-5-tel.
Se Schumacher, se Hamilton, se Vettel.
Így. És egyébként még egy gondolat ehhez, többször elhangzott itt a hétvége folyamán különböző platformokon, hogy ez a Verstappen dominancia, ez tényleg lehet, hogy egy új lépés, egy új szint az eddigi dominanciákhoz képest, és most már tényleg hajlok rá, hogy ezzel úgy egyébként egyet értsen.
Itt hadd szóljak akkor annyit statisztikailag, hogy igen, Häkkinen is megcsinálta, csak a dominanciához, hogy Häkkinen megcsinálta ugyanezt, és ehhez képest az 5. futam után nem ő vezette a világbajnokságot, sőt, közelebb volt a 3. helyezett Eddie Irvinehoz, mint az 1. helyezett Michael Schumacherhez. Tehát igen, időmérő meg volt ez, futamon meg ott éppen nem. Aj, nagyon durva ez, gyerekek, nagyon durva.
No, menjünk tovább, és még egy dolog kapcsán ejtsünk szót itt a sánkhályi hétvégéről, méghozzá az Aston Martinnak a szombati óvásáról. Szeretnék én mindenképpen majd beszélni pár
megint
szót.
A Stroll, ugye, a fenegyen meg.
Megint a Stroll, igen. Ugye az Aston Martin azok után óvta meg az időmérőnek a végeredményét, hogy Sainz a Q2-ben hibázott és falnak ütközött, majd úgy nagyjából bő egy perces várakozás után, már a piros zászlós megszakítást követően mégis el tudott indulni és vissza tudott térni a boxba, ahol gyorsan meg is szerelték a Ferrariát, és végül tovább is jutott a Q3-ba. Éppen egyébként Strollt kiejtve ezzel a 11. helyen, úgyhogy valószínűleg ezért óvott az Aston. Ugye azt neheztelte egész pontosan a csapat, hogy az FIA a kommunikációs monitoron azt jelezte, hogy az 55-ös autó megállt a pályán, ugye itt a baleset következtében, márpedig a szabály úgy fogalmaz, hogy amelyik pilóta autója megáll a pályán az időmérőn, az nem folytathatja az edzést. hogy a felügyelők végül elutasították ezt az óvást. Indoklásuk szerint a múltban több hasonló esetben sem történt panasz ilyen kapcsán, bár megegyezték, hogy az eltelt időtartam Sainz esetén valóban hosszabb volt a megszokottnál, itt ugye nagyjából ilyen 1 perc 17 másodpercről volt szó, viszont döntő tényezőként említették azt, hogy a spanyol külső segítség nélkül tudott tovább indulni. Ti hogyan láttátok mindezt? Aztán majd én is kifejtem, hogy szerintem miért volt jó az, hogy óvott az Aston.
Nem is mondanék erről akkor itt túl sokat, csak annyit, hogy valóban furcsa volt, valóban picit ilyen zavaró volt, hogy hogyan folytatja, vagy ha folytatja, most tényleg mehet-e, meg minden. Az indoklásból emelnék ki egy dolgot, hogy ugye ott azt mondták, hogy nincs megszabva egész pontosan, hogy hány másodperc, meg hogyan. És így azért nehéz arra hivatkozni, hogy de hát így, meg de hát úgy. És valóban ez egy picit ilyen szürke zónás történet volt. Többit meg majd te elmondod.
Én meg most lehet, hogy ellent fogok nektek mondani, én az indoklás egy másik elemére térnék ki, ami arra utalt, amelyben arra utaltak a sportfelügyelők, hogy itt a versenyigazgató gyakorlatilag saját hatáskörben megítélte ezt a dolgot, és szerintük ez rendben is van így, és nem akarják ezt felülbírálni, hogy mi van akkor, kérdezem meg naívan, hogyha kivételesen itt nem kell, nem, tehát ugye nem kell mindent számszerűsíteni, és azt mondani, hogy 60 másodpercnél tovább mehetsz, és 62-nél nem, hanem a versenyigazgató egyszerűen eldönti, hogy ez az autó, ez képes folytatni az időmérő edzést, és folytathatja, vagy sem. Persze ez behoz valamilyen szubjektív elemet is, de láthattunk szerintem arra elég sok példát, hogy én ezen a hétvégén is láttam ilyen példát, hogy nem biztos, hogyha minden ennyire be van szabályozva és számszerűsítve, mert abból meg aránytalanságok tudnak kijönni. Meg tényleg mennyi az a határ? Ugye ezt a kérdést tették fel a sportfelügyelők határozatban, hogy a túl hosszú az mikortól túl hosszú pontosan. És ugye volt ilyen, hogy nem tudom, Alex Albon 40 másodpercet állt, és utána ment tovább, volt, aki csak 36, az egyik túl hosszú, a másik nem. Nem tudom, de emellett az biztos, hogy azt annak egyébként óvnia kellett, mert ez a dolguk. Tehát ők úgy látták, hogy a szabály szövegének nem, vagy nem feltétlenül felel meg, ami történt. Ha Sainzot megbüntetik, azzal Fernando Alonsót jó helyzet, mert valószínűleg ez nem Strollról szólt, ami a versenyt illetve, nem Alonsóról, akkor Alonso potenciális ellenfelei közül egyet kiveszünk, vagy nehéz helyzetbe hozunk. Hát meg kellett próbálni, nem sikerült, 2000 eurót buktak rajta, az túlélik.
Én egyrészt kiindulok onnan, hogy szerintem jogos, hogy Sainz indulhatott. Tehát hogy ez nekem még az a kategória, hogy simán engedni kell az ilyet, hogy folytassa az időmérő
edzést. Mert segítség nélkül tovább ment.
Igen, és itt ugye nem is arról van szó, hogy ő okozta a piros zászlót. Ugye vannak olyan versenysorozatok, ahol ez is szabály, hogy aki piros zászlót okozott, az nem folytathatja, megtörlik a körét, stb. De itt most nem erről az esetről van szó, hanem hogy ugye megállt a pályán és tovább ment. Viszont azt én jónak tartom, és nem először van az, hogy az Aston Martin nyúl bele egy ilyenbe, hogy az ilyen szürkezónás vagy kérdőjeles dolgokat megpróbálják tisztázni óvással, fellebbezéssel, stb. Ugye tavaly volt két eset is, amikor az Aston Martin kukacoskodott, hogy így fogalmazzak. Ugye egyrészt a dzsiddai Alonso féle büntetést ugye visszavonatták, vagy hát reméljük, hogy ők is nem...
Hát, abban más is ott volt.
Igen, ugye vannak erről pletykák, zárójel bezárva. Illetve az ausztriai pályaelhagyásos történet volt, ugye, amit szintén ők váltottak ki azzal, hogy felülvizsgáltatták az összes pályaelhagyást. Én ezt alapvetően jónak tartom, hogy az ilyen szürke zónákat megpróbálják tisztázni, és nem úgy gondolom, tehát vagy egyetértek Gergővel abban, hogy nem kell mindent számszerűsíteni, tehát nem kell most azt mondani, hogy egy percnél húzzuk meg a határt, csak legyen valami útmutatás, hogy mit tudom én, ebben az esetben például az, hogy a versenyigazgató saját hatáskörben megítélheti, hogy folytathatja vagy nem. Csak ez legyen kimondva, mert tényleg a szabályban annyi szerepelt összesen, hogy amelyik autó megáll a pályán, az nem folytathatja. Nem volt itt semmiféle kiegészítés.
Az ilyeneket jó volt, hogy tisztázzuk. Se.
Így
ezt,
van.
Igen. Ugye ezt külön kiemelték a sportfelügyelők, hogy volt szó arról tavaly, hogy ebbe a pontba be kellene venni azt, hogy asszisztencia nélkül, és ez nem történt meg, pedig ha valamit, azt tényleg bele kellene venni. Tehát, hogyha daruskocsi emeli vissza a pályára, akkor utána már tényleg fejezzük be ezt az időmérőt, azzal mélyen egyetértek. Tehát valamennyit biztos, hogy kell ezen finomítani, persze.
Igen, és az ilyenek miatt jók egyébként ezek az óvások. Térjünk akkor rá a pályán kívüli eseményekre. Természetesen a pilótapiacnak a mozgása még mindig az egyik legfőbb téma a pedokban, és most elsőként beszélünk arról, hogy kisebb csörte alakult ki Verstappen kapcsán Toto Wolff és Christian Horner körül. Nem tudom, hogy Verstappen így fogta a fejét, amikor hallotta vagy olvasta a nyilatkozatokat. De Wolff ismét udvarolt egy kicsit a Hollandnak, mondván, hogy bár a legjobb autóban ül, és a helyében ő sem váltana a csapatot, de lehetnek más szempontok is, amiket figyelembe vesz egy versenyző. Ugye szerintem ezzel finoman utalt itt a Red Bullon belüli feszültségre, vagy akár a 2026-os motorprojekt körüli bizonytalanságra. Horner viszont erre az eddigieknél keményebben szúrt vissza Wolffnak, ugye rámutatott, hogy a Mercedesnek inkább a teljesítményével kellene foglalkoznia, hiszen két ügyfelénél is lassabb az autója, sőt azt is elhintette, hogy mi van akkor, ha náluk pedig George Russell nem akar majd emiatt velük maradni.
Hú, azért olyan szép ez, hogy tényleg jelenleg van ezek között, az úriemberek között legalább két másik csapat, lehet, hogy három. Esély nincs rá, hogy idén vagy jövőre ők bármiféle küzdelmet vívjanak, vagy ha majd vívnak, az úgy fog kinézni, mint hogy Verstappen ott hagyta Hamiltont a sprinten, és ez abszolút nem Hamiltont minősítette. De ehhez képest ők még mindig egymással vannak elfoglalva. Tehát olyan szép ez, hogy Andrea Stella, Fred Vasseur, Mike Craig valahogy nem megy bele ezekbe a bulikba, de ők így rá vannak fixálva egymásra. Egyébként meg az a helyzet, hogy itt valahol, bár én sokszor vagyok kritikus Christian Hornernek a, hogy mondjam, az emberi és kommunikációs dolgait illetően, mert nyilván amit a csapattal csinál, meg ahogy felépített az elképesztő, erről beszélni se kell. De azért itt most van igazság a szavaiban, attól tartok. Tehát, hogy egy kicsit lehet, hogy tényleg mással kéne foglalkozni a Toto Wolffnak.
Vegyen jobb hegymászó felszerelést, mert az...
Vegyen jobb hegymászó felszerelést, igen. Meg valahol azt is értem, hogy Horner kezdi ezt unni, hogy a aranytojástól tyúkot így édesgeti magához Toto Wolff, hogy gyere, gyere. Hát én megértem, ha ott akarod hagyni a Red Bullt valamiért. Gyorsak nem vagyunk, de hát azért valamiért ott hagyod, nem? De... Sok ez kicsit.
Nem tudom, egyébként amelyet, hogy egyetértek Hornerrel, hogy hát Wolffnak nem ezzel kellene nyilatkozat szinten foglalkozni, de azt meg megértem, hogy Wolff miért foglalkozik vele mégiscsak, tehát hogy ő nem tudja megjavítani az autót a két kezével, neki az a dolga, hogy ugye kommunikáljon és úgy interpretálja a csapatát, meg a helyzetét, meg annak a jövőjét, hogy az majd jó legyen. Nyilvánvalóan, ha van esély megszerezni, ha 1% esélyed van megszerezni Max Verstappent, akkor azért meg kell tenni mindent. Tehát ilyen szempontból értem, meg nyilván ezek nem úgy történnek tovább, sokszor beszéltünk már erről, nem úgy történik, hogy Wolff összehív egy sajtótájékoztatót, kiáll oda az emelvényre valahova, és elmondja, hogy na gyertek, mert mi most Verstappent fogjuk magasztalni, mint ahogy Horner sem úgy reagál erre, hogy jó, akkor mi szervezünk 10 méterre, arrébb egy másik összejövetelt, és én meg kiállok, és csak úgy magamtól elkezdem mondani, hogy na de Toto, hát ilyet már mégse kéne.
Tehát azért azt mondod, nem kampányidőszak van ezek szerint?
Valószínűleg nem. Nem, ott azt mondom, nem ez történik. Nyilván megkérdezik tőle, hogy Verstappen, akkor most mi a helyzet, ha akarod leigazolni? Persze, hogy szeretném. Na de hát miért, hogyha ilyen rossz autótok van? Hát mert most méne, tehát hogy körülbelül így. Na igen, de hogy egyébként, ja, tehát a Mercedesnek szerintem nem azzal kell most elsősorban törődni, hogy melyik világbajnokat tudja beengedni a maga autójába. Mindazonáltal Russell valószínűleg nem fog onnan elmenni, nem akar elmenni, úgyhogy ez meg a másik odaszúrás volt. De az, amúgy tényleg az a legszebb, ami pontán Gergő, hogy utoljára 21-es Abu Dhabi nagy díjon álltak szemben egymással tulajdonképpen, hogy ténylegesen,
meg utána
és hetet. Azóta igen, de hogy azóta én nem gondolnám, hogy bármi köze lenne egymáshoz a két csapatnak, úgyhogy ennek ennyire 3 éve hallgatjuk továbbra is, hogy de a Tató, meg de a Krisztián, szóval.
Igen, szerintem hát összesen ennyiről van szó, amit te is mondtál, hogyha van 1% esély megszerezni Verstappent, akkor valahogy kicsit furogatni kell itt a helyzetet. Na de akkor maradjunk
egyébként
még.
Én is egy gondolat, hogy nyilván én is elképzelhetetlennek tartom teljesen, hogy a következő években Russell bármilyen okból bárhova távozzon, csak ugye nyilván itt Hornernek a bordadója az is volt, hogy ha annyit beszélünk arról, hogy Verstappen otthagyna minket, a nevelőcsapatát, a legjobb igen. autót, stb., akkor miért ne beszélhetnénk arról, hogy Russell lelép tőletek? Vagy Leclerc lelép a Ferrari-tól, vagy Norris a McLaren-től, vagy Strolla, na mindegy, azt ne azt hagyjuk. Szóval tehát nyilván ebben ez is benne volt, persze.
Igen. Igen.
Maradjunk még akkor a pilótapiacnál és az érintett két csapatnál egyébként, hiszen több érdekes nyilatkozat is elhangzott a Red Bull vezetőitől a napokban. Kezdte Helmut Márkó azzal, hogy elhintette, hogy egyeztetnek Sainzzal, ugye ezt először mondták így konkrétan, viszont azt is hozzátette, hogy olyan jövedelmező ajánlatot kapott az Auditól, mármint Sainz, amelyet nem lehet felülmúlni. Érdekes, hogy később Horner erről úgy nyilatkozott, hogy puszta találgatás, és nem is akarnak abba belemenni, hogy más istállók milyen ajánlatokat tesznek versenyzőknek. Zárójeles megjegyzés, hogy itt ugye az Audi is ott volt, vagy hát nem az Audi, hanem Alessandro Alunni Pravi ott volt ezen a sajtótájékoztatón, és ő is nagyjából ennyit fogalmazott meg, hogy nem akar más csapatoknak a játszmáiba belefolyni, de amúgy annak örülnek, hogy az Audi miatt nem csak nézői, hanem szereplői is a pilóta piacnak. Sainz kapcsán pedig ugye még a múlt héten mi is beszéltünk a Mercedes pletykákról, ugye azóta Mészáros Sanyi utána járt a dolgoknak, és megtudtuk, hogy elvileg a szerződés időtartama lehet a kérdés a felek között. Sainz pedig maga úgy nyilatkozott a shanghai sajtónapon, hogy a legjobb opciói még nyitottak. Ugye, ha így összekapcsoljuk a nyilatkozatokat, akkor lehet, hogy éppenséggel a Red Bullra is gondolhatott. Visszatérve még hozzájuk, mármint a Red Bullhoz, Márkó és Horner is dicsérte Perezt, mindketten arra utaltak, hogyha tartja ezt a formáját, ő lesz az első számú választásuk. Viszont itt is volt némi ellentmondás, ugye Perez azt mondta, hogy csak időkérdése a bejelentés, Horner viszont arra tett utalást, hogy nem sietnek a döntéssel. Ezt a képet meg csak azért raktam be, hogy csavarjunk még egyet a dolgon, hogy itt Wolf is beszélgettem Perezzel.
Wolf leigazolja Perezt.
Így van.
Márkó pedig örül ennek, ahogy látom. Igen.
És akkor még természetesen keverjük ide Daniel Ricciardót és Liam Lawsont is, ugye róluk is beszélt Márkó, és nem lehet kizárni a szavai alapján az, hogy lesz itt évközbeni pilóta csere. Ugye Márkó elárulta, hogy Lawson szerződésében benne van, hogyha 2025-re nem kap tőlük ülést, akkor távozhat tőlük, éppen ezért szeretné még akár idén megnézni versenyző ülésben őt is.
Hát ugye voltak itt korábban mindenféle ultimátumok, hogy Ricciardónak meddig kell bármit is mutatni. Lehet, hogy Lance Stroll elütötte egy üléstől itt a következő hetekre vonatkozóan is. Úgyhogy lehet, hogy Lawsont hamarosan majd láthatjuk autóban. Ami ezt a Perez kérdést illeti, hát nyilván Perez azt mondta, hogy időkérdése, nem az, hogy rövid időkérdése. Szóval lehet, hogy ő is úgy gondolta, hogy nem fognak vele sietni, nem tudjuk ezt még. Ugye beszéltünk mi is arról korábban, hogy igazából nincs értelme most Perezt elküldeni. Azért ez a hétvége most nem feltétlenül Perez diadalmenetéről szólt szerintem. Aztán, hogy kell ennél több oda Verstappen mellé, azt meg ugye nem tudjuk, de azért voltak jobb hétvégei ennél már Pereznek idén is, és ugye neki mindig ez volt eddig, hogy az éveleje az olyan, ami aztán megyünk lefelé azon a hegyen, nem megmászunk, hanem visszacsúszunk rajta. Mindegy, ezt most már tényleg engedjük el. De hogy igen, szóval nem vagyok abban biztos, hogy Perez helyett nem lenne jobb opciója mégiscsak a Red Bullnak. Más kérdés, hogy Sainzot nem gondolnám. Tehát azt most nem tudom, miért kellett őt oda, vagy miért kellett ezt feltétlenül bedobni, hogy hát a Red Bull is nagyon akarná Sainzot rettenetesen, na de hát annyi pénzt nem tudunk fizetni, mint amennyit az Audi ad. Nem gondolnám, hogy a Red Bullnál ez igazából komoly téma lenne. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, csak amire korábban beszéltünk már, hogy a nagy pilóta keringőnek az lehet a vége, hogy mindenki marad, ahol volt. Emléktől látul a Ferrari-ban, Sainznak meg ott lesz az Audi. Lehet, hogy tényleg ez a legvalószínűbb forgatókönyv most már, legalábbis 2025-re. Aztán majd kiderül, hogy mi lesz utána.
Hát... Ugye Liam Lawson kapcsán mondanék annyit, hogy Márkó nem először és nem másodszor mondja ezt, hogy ő szeretné, hogyha idén is indulna versenyeken, és szerintem vagyunk ezzel így egy páran, én is szeretném, hogy ez így legyen. És abszolút, főleg, ha így van, bár nem tudom, hogy lenne hova menni a 25-re, valószínűleg nem. Egyébként valószínűleg nem lenne. De hosszú távra nem lehet ezzel a Ricardo Cunoda párossal tervezni. Tehát egyszerűen ez nem egy olyan kettős, amire te évekre tervezel. Főleg erre, akkor nem...
Erre rövid távra se kellett volna építeni erre a párosra.
Főleg akkor nem, hogyha figyelembe vesszük, hogy a Toro Rosso, Alfa Tauri, akármi ez, az milyen célra jött létre mégis, és azért ugye Peter Bayer elmondta, hogy ez a cél, ez a szerep most is megvan, hogy a nagy Red Bull csapatnak valamiféle hátországra úszolgáljanak. Hát egyik sem lesz Red Bull pilóta soha. Se Cunoda, se Ricardo. Liam Lawson még lehet, egyszer, majd. De akkor már egyel beljebb vannak. Arról nem is beszélve, hogy amit tavaly láttunk, az alapján mind a kettőnél jobb teljesítményt tudna nyújtani, akkor nézzük meg újra. Mert persze, az egy dolog volt, egy ötfutamos beugrás, de mondjuk, hogyha megint azt látjuk, hogy megint ő minőségi előrelépést tud jelenteni a jelenlegi pároshoz képest, akkor meg nincs kérdés. Akkor megvan az egyik 25-ös pilóta az RB-nél, meg ki tudja.
Egyetlen gondolat Ricardohoz. Kicsit azért is sajnáltam itt a Stroll eset miatt, mert végre volt egy értelmezhető hétvégéje és futama. Ugye ezen a hétvégén cseréltek nála karosszériát, vagy kapott új karosszériát, és ugyan azt mondta, hogy nem akarja egyből erre fogni a javulását, majd hogyha a következő néhány futamon is valóban jobban teljesít, akkor lehet azt mondani, hogy valószínűleg valami nem stimmelt az előzővel, de érezhető volt az előrelépés, ugye mindkét időmérőn legyőzte Cunodát, idén először futamon is jól teljesített, úgyhogy picit kár ezért a kiesésért, és még egyetlen félmondat Pereshez, ugye oké, most harmadik lett a versenyen, de ebben azért belejátszott ugye az a rosszul időzített safety car, az is igaz viszont, hogy utána nem tudta utolérni Lando Norris-t, úgyhogy kicsit ilyen felemás érzések vannak bennem, de jelen formájában szerintem nem lenne indokolt lecserélni, de ahogyan Tomi mondta, valóban most jön majd Miami, ahol tavaly is elveszítette a fonalat, úgyhogy valószínűleg ezért nem siet a Red Bull a döntéssel, mert meg akarják nézni, hogy hogyan teljesít azokon a helyszíneken, vagy a szezonnak azon a szakaszában, ahol tavaly is egy kicsit kibillent a formájából.
Meg, bocsi, tehát a Red Bullnak igazából tényleg nincs hova sietnie. Perez ott van, hogyha novemberben akarják leigazolni, akkor is ott lesz, mert Perez nem fog máshova menni, azért ez elég valószínű. Nekik van idejük körbejárni, hogy milyen lehetőségek nyílnak még. Az európai szezonban Perez általában nem szokott jól menni a klasszikus pályákon, úgyhogy ott még mindig felmerülhet ez a téma, hogy érdemes-e helyette valaki más nézni esetleg. Ott már lehet, hogy Lawsonról is ugye több tapasztalatuk lesz, hogy hogyan teljesít, úgyhogy szerintem nekik ezt nem kell elsietni. És ugye még, bocsa, Mercedesről nem beszéltünk annyit, hogy ugye ott Sainz meg minden. Azt nagyon értem, hogy Sainz miért nem akar 1+1 éves szerződést aláírni. Ugye ezt beszéltük korábban, hogy Sainznak ugye érdemes olyan csapathoz menni, ahol már van egy kinevezett kis király, most ezt leegyszerűsítve mondom, de hogy egy olyan ember, aki ott a helyi hős, és nyilván egy év alatt nem tudod megdönteni a rendszert idézőjelben, és nem tudod kivívni magadnak azt, hogy te legyél a Jani.
Főleg, hogy Norris és Leclerc is elverte csapaton belül, ugye, és nem dönt meg a rendszer.
És nem dönt meg a rendszer, és biztos, hogy ahhoz évek kellenek, hogyha kapna egy 3 éves hosszabbítást, vagy egy 2+1 évet, arra már azt mondom, hogy hát, ja, az 1+1 az tényleg olyan, hogy jó, most akkor gyere te, mert Antonellit még nem akarjuk 100%-ig beütetni abba az autóba, hanem a jövő júniusban fogjuk azt mondani, hogy akkor az újonc gyerek jön a helyedre, ezt akkor mehetsz Isten hírével. És ezért nem értem azt a Science mondatot természetesen, hogy akkor milyen legjobb opciói vannak még nyitva. Szerintem nincs neki igazán jó opciója, és ezt egy picit sajnálom még mindig.
Igen, egyetértek abszolút veled, és akkor, ha bár ide került a képre, akkor nem teljesen függetlenül az eddigi elhangzottaktól, ugye egy fontos esemény volt múlt héten, hogy teljesítette első Forma 1-es tesztjét Andrea Kimi Antonelli, ugye a Mercedesnek a 17 éves olasz neveltje a korábbi híreknek megfelelően a Red Bull Ringen vitte pályára a 2021-es autót, ugye ami még jó Mercedes volt, Már amikor épp ugye havazás nem gátolta őket a munkában, Antonelli hihetetlen élménynek nevezte a tesztet, élvezte minden pillanatát, és már várja a következőt, amelyre elvileg Imolában kerülhet sor néhány héten belül.
És nem véletlen, hogy ennyire nagyon-nagyon hajtják őt, és próbálnak minél többet tesztelni vele, hiszen, mint Sanyi fölhívta rá figyelmünket, nyáron ugye hamarosan Antonelli betölti a 18-at, és semmilyen akadálya nem lesz annak, hogy Formula 1-ben is bemutatkozhasson, és nem kizárt, hogy az idén meg is fog történni. Talig, ha Mercedesnél, de van egy másik csapat, ami erre alkalmas lehet.
Én még mindig tartom azt a szezon elejé bold prediction-emet, hogy Hamilton nem versenyzi végig a szezont, úgyhogy Antonellinek készen kell állnia, itt szerintem lesznek még futamok. Jó, nem viccet félretéve, tök izgalmas szerintem ez a dolog, és amúgy az, hogy ennyire tesztelítnek vele meg, amiket Wolf mond, szerintem senkiben nem lett kétség afelől, hogy őt akarja a Mercedes leigazolni. Csak az a kérdés, hogy egész pontosan mikor.
Igen, hosszú távon mindenképpen vele számolnak. Ugye ezt fejtsük ki egy mondattal, hogy 18 éves kor az meg lesz, és ugye licenszpontja pedig bőven megvan már az eddigi eredmények Rengeteg. Alapján, tehát függetlenül az idei Forma 2-es eredményeitől már indulhat a Forma 1-ben, abban a szent pillanatban, hogy betölti a 18. életévét.
És én ismételten óvaintenék mindenkit attól, mert sok ilyen kommentet olvasok, hogy itt most három F2-es hétvége alapján ítéljük meg, meg ássuk el ezt a gyereket. Meg kell nézni, mit csinált eddig. Meg tudjátok, azért egy Mercedes szintű csapat nem véletlenül akar valakit autóba ültetni. Nyilvánvalóan ők is látják, hogy nincsenek túl jó eredményei az F2-ben. De ugye nem egyszer beszéltünk erről, hogy azért nem csak ez számít. Láttunk már olyat, hogy valaki nem volt különösebben kiemelkedő az utolsó utánpótlás szezonjában, és aztán rárúgta az ajtót az F1-be. Meg lehet azt mondani, hogy persze Max Verstappen is kikapott ezt a bánokontól, ugye? Okon maga is szívesen emlegeti ezt a mai napig, de hát nézzük már meg a körülményeket, ki hány éves volt, kinek milyen rutinja volt, stb.
Igen.
Úgyhogy tényleg nem érdemes itt ezen rugózni, most Antonelli hogy megy, meg hogy nem megy az F2-ben, mert például valószínűleg az, hogy az F1-es teszteken hogyan teljesít, amire nyilván nem lesz rálátásunk, és ez rendben is vagy négy, az többet fog nyomni alatban. Plusz, ha tényleg bedobják ide idén a Williamsbe, mert mondjuk ki, a Williamsről van szó, akkor nyilván még inkább, még több információ lehet a birtokukban arról, hogy ez a gyerek ez mennyire jó, meg mennyire nem.
Folytassuk akkor azzal, hogy sajtóhírek szerint két szabályváltoztatás is terítékre kerülhet az F1 bizottság soron következő ülésén, amire most a héten fog majd sor kerülni. Egyfelől megváltozhat a pontrendszer a Forma 1-ben. Nem lenne szó drasztikus átalakításról, viszont a nagy díjakon az első 10 helyett az első 12 helyezett kapna pontot, és ezek értéke is csak a 7. hely után változna. A 7. helyezett az most is 6 pontot kap, és onnantól egyesével csökkenne a megszerezhető bajnoki egységek száma egészen a 12. helyezettig. Ezzel elsősorban azt szeretnék elérni, hogy az alsóház küzdelmeinek is legyen komolyabb tétje. A másik potenciális módosítás pedig a rajtoknál történő kiugrásokat érinti. Jelenleg ugye csak az a döntő egy bemozdulás megállapításánál, hogy azt érzékelte az adott szenzor. Láthattuk ugye néhány hete Norrisnál is Jeddában, hogy hiába mozdult be, szemmel láthatóan a szenzor nem jelzett, így megúszta a büntetést. A tervezet szerint akár már Miami-tól életbe léphet az a módosítás, hogy videófelvételek alapján is lehet szankcionálni a kiugrást. Viszont ez állítólag nincsen mindegyik csapatnak az ígyére, többen attól tartanak, hogy emiatt szubjektívvá válik a bemozdulásnak a megítélése, és minden esetre ahhoz, hogy ezt elfogadják Miami előtt, ahhoz 10-ből 8 csapatnak kell rábólintanira, ha pedig a pontrendszert akarják megváltoztatni, az nyilván 2025-re, ott pedig 10-ből 6-nak.
Utóbbi az csak nagyon röviden, én nem érzem ezt a rettenetes szubjektív vonalat ebben, mert azért az egy objektív dolog, hogy egy autó megmozdult vagy nem, és mikor. Tehát itt nyilván arról van szó, hogy a videófelvételek alapján is lehetne szankcionálni, szerintem pont az nincs rendben, hogyha mi van, ha elromlik a szenzor, és valaki rajtul egy olyat, mint Maldonado annak idején Belgiummal, hogy egy másodperccel a többiek előtt elindult, akkor nem fogják megbüntetni, mert épp nem működött a szenzor? Tehát nem jó ez szerintem, mert nyilvánvalóan amellett, hogy most nekem se nem fáj, meg se nem örülök neki, hogy Norris nem büntették meg Jeddában, de hát láttuk, hogy bemozdult a rajtnál, amit nem szabad. és ez ilyen egyszerű.
Itt nyilván az egyetlen gondot maximum az okozhat, ugye abból is adódhat minimális mozgás az autóknál, hogy kuplungolnak, meg ugye fokozatba rakják, stb. Nyilván ezeket kellene valahogy kiszűrni, hogy ez viszont ne számítson annak, de egyetértek amúgy abszolút veled, Gergő.
De hát ez a józan ész tulajdonképpen, tehát ezt nem kell itt túlgondolni megint csak, igen, hogy hát a józan ésszel látni lehet, hogy most akkor ez bemozdult vagy nem mozdult meg, az alapján meg ki lehet adni a büntetést. A pontrendszerhez viszont annyit akartam csak gyorsan közbe szólni, hogy ezt nagyon támogatom, ezt az ötletet. Nem kell ennél többet, de ez a változtatás szerintem pont jó lenne.
Én is, és elsősorban azért, ugye itt az merült föl sokakban az elmúlt napok, vagy hát ugye elsősorban tegnap, mert hogy akkor söpört végig ez a hír a világsajtón, rengeteg ilyen kommentet láttam, hogy hát most már tényleg, most már bohózattá vált az F1, még nem tudom, hogy pont ez az a pont. Tehát, hogy minden rendben volt, de most, mert hogy régen csak az első 6 kapott pontot, és nyilván nem először, és nem is utoljára fogom elmondani, meg elmondták ezt rajtam kívül is sokan, hogy nézzük meg, hány autó ért célba régen. Tehát amikor az átlagos célba érő szám 8-10 volt, akkor teljesen jó, hogy abból csak 6 kap pontot. De most volt 3 kiesőnk, és ez már soknak számít, akkor tényleg rendben van az arányaiban, majd, hogy nem ugyanott leszünk a 12 pontszerzővel. Szóval összességében szerintem ez teljesen jó, és tényleg legyen tétje a nem tudom, Bottas, Magnussen, meg a Sargeant Ricardo csatáknak is, mert miért ne legyen? Miért jó az, hogy nincs? Arról nem is beszélve, hogy ha ezt kicsit megnyújtják lefele a pontzónát, akkor egyszerűen reálisabban lehet megítélni ezeknek a csapatoknak és pilótáknak a teljesítményét, mert jelenleg egy kiugró eredmény óriási hozzátesz.
Igen.
Yuki Tsunoda 7. lett Ausztráliában, tök jó, le a kalappal, meg minden, de ugye ezzel ennek a mezőnynek az jócskán elé ugrott, és Nico Hülkenberg jelenleg kaparázza az egy pontokat elég nagy magabiztossággal, de még mindig nem éri utol Tsunodát, akinek volt egy tényleg kiugró eredménye. Tehát ilyen szempontból is jobb lenne ez szerintem.
Igen, egy kicsit a kiegyensúlyozottságot jobban díjazná ez a fajta pontrendszer ott az alsóházban is, és valóban egyébként tényleg a megbízhatóságnak a növekedésével indokoltá válhat. Főleg ugye idén azt látjuk, hogy ha az 5 nagy csapat nem hibázik, akkor gyakorlatilag az alsóház tagjainak esélye sincs a pontszerzésre. Mondjuk általában azért szoktak lenni, hát vagy kiesések, meg ugye van egy strollunk, igen.
Tehát, van egy stroll.
Igen, tehát itt azért van némi esély, de az gyakorlatilag egyetlen hely, ami maximum kiadó lehet az alsóháznak. És akkor az F1-es híreket zárjuk az Andretti rovattal, ez lassan tényleg már rovattá válik nálunk, és nem tudjuk, hogy még meddig lesz ez így, ugyanis kemény hangvételű nyilatkozatot adott a csapatalapító Michael Andretti apja, Mario Andretti. Ugye az 1978-as világbajnok elmondta, hogy valóban megsértette őket az F1 azzal, hogy úgy fogalmaztak abban az elutasító közleményben, hogy néhányan ismerhetik az Andretti nevet, valamint amiatt is bosszus volt, hogy bár őket elutasították, a mellettük végig kitartó General Motors azért megpróbálták elcsábítani tőlük, és máshogy bevonzani az F1-be. Ugye konkrétan úgy fogalmazott idősebb Andretti, hogy ha az F1 vért akar, akkor ő készen áll. Mario Andretti még azt is elárulta, hogy miközben az ütemterv szerint haladnak a munkával, például itt ugye a Silverstone-i bázisnak az átadásával, amiről múltkor beszéltünk, sor került az első találkozóra is a FOM-mal, ami ugye állítólag eddig azért hiúsult meg, mert korábban a FOM-nak a levele a spam mappába futott be Andrettiéknél.
Tényleg brutál kemény volt ez a nyilatkozat, meg azt sajnos nem láttam a sajtótájékoztatót, csak olvastam az AP hírügynökségnek a cikkét, hogy miközben mondta, hogy a vért akarnak készen állni, így föltartotta a karját, és úgy csinált, mintha nyiszatolná. Tehát ilyen nagyon elszabadult az öreg. Na, azt kell mondjam, és ugye annak is hangot adott egyébként, hogy vele szemtől szemben a pedokban mindig nagy tisztelettel bánnak, de hogyha távol van, akkor már nem kapja meg ugyanezt, és arra is utalt, hogy a fia Michael se kapja meg ugyanezt. az, hogy sor került legalább egy találkozóra, meg ugye Miami-ben jön a következő, a Miami nagy díjon, ez mindenképpen örömteli, tehát hogy legalább idáig eljutottunk, és most azt meg hadd ne kelljen már komolyan venni, hogy azért nem jutottunk el idáig, mert a spambe landolt az e-mail, tehát hogy, bocsánat, ez még nem az. Tehát, hogy nincsen a világon tényleg mobiltelefon, vagy ezek az emberek nem ismerik egymást, tehát könyörgöm, Stefano Domenicali, meg Mario Andretti nem tudják egymást fölhívni. Ez annyira péna és komolytalan, és röhelyes. Na. Én is háborodva az öreg helyében.
Az akarat teljes hiánya látszik ezen a történeten, az F1 részéről, és hát igen, azért Mario Andretti-re azt mondani, hogy néhányan ismerhetik. Azok az emberek mondják rá, akiket tényleg senki nem ismer, csak hogyha mindenhol kiplakátolják magukat, ez azért szép. Szép.
Igen. Térjünk akkor rá az F1-en kívüli hétvégi eseményekre, ha már itt felvillantottad a Vecnek az egyik fotóját, Gergő, hiszen volt belőlük jó pár, ahogyan azt az adás elején mondtam, nagyon sűrű hétvége volt. Van nekem egy Excel táblázatom, amiben vezetem így a versenynaptárat, és csak a MotoGP és a Formula E rubrikája volt üres nálam, úgyhogy sok minden volt a hétvégén. Kezdjük akkor az Endurance világbajnoksággal, amelynek mezőnye Imolában vendégeskedett a szezon második fordulóján. A hatórás versenynek a Ferrari vágott neki favoritként azok után, hogy az időmérőn hármas sikert arattak, csak aztán a futam második felében megérkezett az eső, és azt rettenetesen benézték a Ferrari-nál, sokkal tovább maradtak kint szliggumikon, mint a riválisok, így nemhogy a győzelmet, de még a dobogót is elbukták. A versenyt így végül a Kamui Kobayashi, Mike Conway, Nick de Vries féle hetes Toyota nyerte meg, akiket a hajrában egyébként alaposan megfuttatott a katari győztes hatos Porsche, igaz, nekik még egyébként időbüntetésük is volt, úgyhogy nem lett volna elég előzni, hanem még ki kellett volna építeni némi előnyt is. A dobogót az ötös Porsche tette teljessé, tehát megint kettős Porsche dobogó született, a Ferrari egy negyedik helyet mentett a végén, és említsük meg a BMW-t, akik pedig úgy hoztak egy hatodik helyet, hogy egy ponton még a dobogóra is esélyesnek tűntek, és amúgy pedig az LMGT3-ban taroltak a BMW-k, kettős győzelmet arattak, ugye az Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Liang trió nyert, Valentino Rossi pedig a második helyével megszerezte karrierje első WEC kategória dobogós helyezését.
Én azt gondolom, hogy itt jött ki a rutin, ami a Ferrarit meg a Toyotát illeti. Tehát, hogy az Endurance világbajnokságban az a sok év, amit a Toyota beletett, úgyhogy gyakorlatilag egyedül maradtak, egyedül versenyeztek. Nyilván nyertek is VB címeket, hiszen egyedül voltak. De ez most itt tényleg a Ferrari-nak az rutintalansága és az elbénázása volt. Volt ez, amit egyébként láthattunk tőlük a tavalyi szezonnyitón, azért ott a legelső versenyükön, Sebringben is, nem ekkorát, de taktikailag ott is gyakorlatilag megverték magukat, és igen, az időmérőn ugye 1-2-3-ban voltak, és ez sikerült úgy összehozni, hogy egy nyomvad dobogó sem, mindez hazai pályán, ez nagyon-nagyon fájdalmas, tényleg nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas, a Toyota meg nyilván abszolút megérdemli a győzelmet, mert ez tényleg egy endurance verseny volt, tehát ami nem a nyers tempóról szólt, mert nyers tempóban Ferrari egyértelműen. Csak itt volt minden, mint az üresboltban, volt ugye rajtbalese, akkor a rombolás volt a rajtnál, egy ehaj, volt eső, rengeteg safety car, meg full course yellow, meg minden, és ezt a Toyota tudta megcsinálni. Akiket meg nagyon sajnálok, tudom, közös kedvenceink az Iron Dames, akik megint egészen jól mentek a GT3-ban, és utána a műszaki hiba miatt kiestek, és nyilván ez egy olyan bajnokság, ahol egy kiesés az nagyon-nagyon sokba tud kerülni a végelszámolásnál, bár legalább azzal, hogy most 18 autó van, és csak az első 10 kap pontot, talán egy kicsit kisebb veszteséget jelent egy kiesés, de hát ez így is kemény lesz nekik innentől, hogyha a bajnoki Igen. címre törnek.
Kizsúsztak a top 10-ből egyébként az összetettben ők. A Ferrarihoz egyetlen gondolat, elmondták itt a verseny után, hogy két ok miatt rontották el ezt a versenyt, nem voltak jók az előrejelzéseik, tehát ő náluk azt mutatta az előrejelzés, hogy csak minimális eső lesz, ami azért mégiscsak mókás, hogy ott vannak pár 10 kilométerre ugye az imolai pályától a központjuk, úgyhogy mégiscsak ismerniük kellene ezt az időjárást.
Mert ha mindenki... Mindenki kimegy a boxba cserélni, azt akkor mindenki másra
Igen.
hülye, biztos?
Igen, és főleg úgy, hogy te vezetsz, tehát neked vezető pozícióból nincsen más dolgod, mint lekövetni az üldözőket. Abból baj nem lehet, Isten igazából. Úgyhogy
meg hát három autód van. Meg hát három autód van. Ez tehát, hogyha egyikkel be is rizikózott, hogy figyelj, szerintünk nem fog esni annyira, menjél, hát őket elvesztettük, de még mindig ott van kettő. Jó, hivatalosan csak két gyári van, tudom, de mégiscsak.
Fú, egyébként nagyon, nagyon csörtéztek egymással a gyári meg a nem gyári Ferrari. Volt is kis koccanás. Kiderült ez, hogy itt ezek külön csapat.
Igen, az egyik az Alfa Corsa, a másik meg az Alfa Corsa Ferrari. Igen, tehát teljesen külön csapat. Igen, még azt mondták el, ugye, hogy a versenyzők is azt jelezték vissza, hogy csak az utolsó szektor kritikus, a többi az meg viszonylag száraz, csak hát tényleg szerintem is ott van az igazság, hogyha te vezetsz, és mindenki más kiáll előled a boxba, akkor az egyetlen logikus döntés, hogyha te magad is kiállsz a boxba. No, folytassuk akkor szerintem a VRC-vel, a horvát rallival, amiről ugye már ejtettünk néhány szót itt az adás elején. Szombaton még Thierry Neuville vezetett Elfyn Evans és Sebastian Ogier előtt, viszont előbbi két versenyző egyaránt hibázott vasárnap reggel, így a versenyt a sokszoros világbajnok és részmunkaidős Toyotás húzta be. Tomi, mi történt pontosan ezen a hétvégén?
Hát Ogier nyert, és ahogy szoktam mondani idén a VRC futamok után, ez senkit nem érdekel. Tehát, hogy a statisztikákba bekerül, a VRC kitette magáról a képeket, hogy Ogier 100. dobogója, meg nyilván Ogier megkapta a trófát, meg nyilván ő boldog tőle, de ez a világon senkit nem érdekel. Tehát Thierry Neuville különösebben nem aggódott azon, hogy nem őt hirdették ki futam győztesnek. És ez nagyon rossz. Ugye nyilván itt megint arról beszélünk, amiről sokszor szoktunk, hogy gyakorlatilag a szombat esti állás alapján kiosztanak bizonyos pontmennyiséget, majd vasárnap reggeltől újraindul a pontosztozkodás, és vasárnapra külön pontok járnak, de a versenyt nem állítják, vagy nem szakítják meg ugye szombat este igazából, hanem ugyanúgy mennek tovább azokkal a különbségekkel, amihez megint a totális átgondolatlanság meg hülyeség, de mindegy, tehát Ogier úgy nyert futamot, hogy igazából szombat este is harmadik volt, meg vasárnap is harmadik lett. És egyébként a szokásos, amit el szoktam mondani mindig, hogy amúgy meg tök mindenki hányadik helyen végez, mert Ogier futam győztesként 21 pontot kapott, Tanak negyedikként 20-at, Evans és Neuville pedig második, harmadikként 19-19-et. Tehát igazából megint miért rendeztük meg a versenyt? Tehát tökeg áll az áru gyakorlatilag az a négy versenyzőnek a küzdelme, akik lehetett beszélni.
Jól néztem, akkor a hatodik legtöbb pontot kapta a 41-ként befutó Adrien Formeau.
Igen.
És ugye volt a tizedikként célba érő Rally 2-es, VRC 2-es Finn, Pajári, talán így hívták szegényt, aki ugye tizedik lett, tehát kvázi pontszerző, és nulla ponttal távozott, mert ugye, hát így alakult. Ez borzasztó.
Egyébként ugye
fő van a Wikipédia nem tud még ezzel mit kezdeni, mert ugye a táblázatban föl van tüntetve pontszerzőként, hiszen tizedik lett, csak hát nulla pontot kapott szegény.
Ugye egy forma bolondította meg a dolgot azzal, hogy ugye szombaton ötödik volt, vasárnap viszont a második gyorsan összetörte magát, és onnantól begurult azért, mert hogyha nem érsz szélbe vasárnap este, akkor ugye elvették volna tőle a szombaton megszerzett 8 pontját, és akkor ugye ő nem fejezi
be. De a Power Stage-et megnyerte, nem?
És utána a Power Stage-re összerakták az autót, és átment mind a bolond, és megnyerte. Úgyhogy, úgyhogy így. Tehát ez teljes totális káosz, teljes. És azt mondom, hogy megint ilyen félbehagyott szabály, vagy pontrendszer módosítás volt, mert azt mondták volna, hogy srácok, szombat este vége van a főfutamnak, és legyen itt is sprintfutam vasárnap, amiért külön pontokat adunk, de szombaton egyébként van díjátadó ceremónia, azt már nem lehet elveszíteni, és minden akkor érték volna el azt a célt, amit akartak, hogy vasárnap is menjenek az emberek gyorsan. De hát így nem ez történik, ember. Hát ez totális állatság az egész. És megint ráadásul a VRC2-ben meg tök más van, mert ott nincs vasárnapi pont, sőt, ott a Power Stage-et is elvették, már az sincsen, ami ezer éve a magyar bajnokságtól kezdve mindenben szerepel a Power Stage, mint olyan. A VRC2-ben nincsen. Ott viszont mindenki begurult, már szombat délutántól csak gurult az első két helyezett, már hát volt köztük egy perc, meg hátrafele, meg kettő. Tehát egyszerűen elképesztő volt ez. Megint maga a verseny egyébként tök jó volt, mert az elején olyan tempót mennek ezek a srácok, amiket így tényleg nehéz értelmezni. Csak maga a végeredmény. Megint azt éreztem most is, mint mondjuk a Safari Rally után, és ez a helyszínen a szervizparkban is ez volt egyébként a benyomása szinte mindenkinek, hogy megint végigcsináltuk a versenyt, tök jó minden, de miért? Tök mindegy, hányadik helyen végzel, nagyjából ugyanannyi pontot fog szerezni. Szerencsétlen Tanak két hibával az év elején lemaradt, mit tudom, 30 pár ponttal, és nem esélye nincs arra, hogy ezzel bármit kezdjen. Tehát kíváncsi leszek, hogy hogyan fog alakulni ez az annak a folytatása így, de most elég nagy káosz van, az biztos.
Én a tervek szerint jelentkeztek majd Vince Ferenccel a Formula Shakedown-nal, ott majd részletesebben is nyilván kibeszélitek a horvát rallinak a történéseit. Most mi pedig egy kicsit ruccanjunk át Amerikába, ahol Long Beach utcáin rendezték meg az IndyCar-nak az idei második bajnokságba is beleszámító versenyét, hiszen néhány héttel ezelőtt futottak egy bajnokságon kívüli versenyt is. Győzelmet Scott Dixon húzta be úgy, hogy korán a verseny egyetlen sárga zászlós fázisát kihasználva ejtette meg az első box kiállását, így az elcsúsztatott taktika miatt a hajrában spórolnia kellett, de így is maga mögött tartotta előbb Joseph Newgardent, majd Colton Hurtát is. Két amerikai egyébként koccant az utolsó körökben, de Hurta így is második lett, Newgardent viszont leszorította a dobogóról Alex Palu, igaz a bajnokságot továbbra is ő vezeti, mármint Newgarden, és emellett még említsük meg mindenképpen Theo Pourchaire-t, aki az Arrow McLarennél helyettesítette a sérült David Malukast, illetve egész pontosan az őt eddig pótló, de most az Endurance VB-n szereplő Callum Aylottot, és a tavalyi F2-es bajnok egy 11. helyet szerzett élet első IndyCar futamán.
És én ennek rettenetesen örültem. Tehát lehet, hogy, sőt, én egyre valószínűbb az, hogy Pourchaire-nek nem lesz helye a Formula 1-ben. Most nagyon, nagyon ebbe az irányba mutat minden. És az IndyCar azért egy egészen jó hely, és ez mindenképp egy jó ajánlólevél így az első beugrásnak a sikeressége, mert ennél sokkal-sokkal rosszabb beugrásokat is láttunk, hát ha kap még lehetőséget, nem csak azért, mert helyettesíteni kell valakit, és egy gondolat Dixonhoz, Scott Dixon immáron 10 győzelemre közelítette meg az abszolút rekorder AJ Foytot az IndyCar örökranglistáján. Hát nem lesz már Dixon fiatalabb, de egyelőre azért ő is ebbe az Alonso betegségben szenved, hogy nem hajlandó öregedni, hogy ki tudja, lehet, hogy veszélybe fog még az a rekord kerülni, ami egyes pontokon akár megdönthetetlennek is tűnhetett.
Igen, nem lesz fiatalabb, de egyelőre lassabb sem.
Lassabb sem, így van.
Folytassuk akkor egy kis túrautózással, hiszen sor került a TCR világsorozat szezonnyitójára is Vallelungában, ami magyar szempontból nem igazán alakulhatott volna jobban annál, ahogyan alakult. Mihelis Norbert ugyanis címvédőhöz méltó megszerezte a pole pozíciót, majd ugyanaz első versenyen lerajtolta őt Jan Erlasé, hamar visszaelőzte őt, így az első versenyt is megnyerte. A fordított rajtrácsos második futamon 7. lett egyébként, de így is egy forduló után Mihelis vezeti a bajnokságot 15 ponttal a csapattársa Mikel Ascona előtt. A második versenyt amúgy a harmadik Hyundai pilóta Nestor Girolami nyerte, ugye őt újonnan igazolta le a BRC. És az első forduló alapján egyébként ki lehet jelenteni, hogy a márkatársak mellett ismét Erlasé tűnik a fő ellenfélnek a Link & Co versenyzők közül, csak ő egyébként pórul járt vasárnap, fölgyűrődött a Link & Co-ján a motorháztető, és emiatt kiintették a boxba, de ütőképesnek tűnik még a Honda is egyébként az új párosával, ugye a visszatérő Esteban Guerrierivel, illetve a fiatal Marco Buttival. És akkor végezetül egy kis motorverseny, mert MotoGP az ugyan nem volt, de szenzációs eredmény született szombaton a Superbike VB Asseni fordulóján, amiről mindenképpen említést kell tenni. Az első futamot ugyanis a motocross balesetben megsérült Danilo Petrucci-t helyettesítő Nicolas Spinelli nyerte, méghozzá azzal, hogy a szemerkélő esőben ő volt az, aki intermédiát gumikat rakott föl a rajtnál, és ezzel egyébként nagyjából 25 másodperces előnyre tett szert az első körökben. Aztán a táv második felében eléggé rohamosan fogyott ez az előnye, de végül piros zászlóval meg kellett szakítani a versenyt, mivel olaj került a pályára, és ugye a Superbike-ban az a szabály, hogyha a táv kétharmadát teljesítették, és piros zászló van, akkor onnan már nem indítják újra a futamot, úgyhogy nagyjából egy ilyen 2 másodperces előnye volt már csak, amikor leintették a versenyt, de így megmenekült a győzelme. tényleg szenzációs eredmény, az első Superbike világbajnoki futamát nyerte meg. Vasárnap amúgy a Superpole futamot Álvaro Bautista nyerte, a második versenyt pedig Toprak Razgatlioglu, így a VB tabellán is a címvédő Dukát is vezet a BMW-s török, valamint Nicolo Bulega előtt. És akkor egyetlen mondatot még mondjunk a Le Mans-i 24 órásról, hiszen most rendezték a motoros Le Mans-t, amelyet egyfelől a Suzuki nyert meg, a Yoshimura Cert Suzuki, a BMW, illetve a poleból induló és a futamnak nagyjából a kétharmadáig vezető járt Yamaha előtt, ők aztán ott buktak, azért estek hátra néhány kör hátrányba, illetve rajthoz állt természetesen a versenyen Kovács Bálint is a Wojcik Racing Hondájával, és ez az egység pedig összesítésben a 19. kategóriájában a 10. helyen futott be.
Itt én erősködtem azért, hogy ejtsünk már egy-két szót erről a Superbike-ról, ami nekem teljesen kívül esik a látókörömön. Tehát a MotoGP-t azért követtem, nyilván közel sem tized annyira csak, mint Balogh kollega, de Superbike versenyt nem tudom hány éve láttam utoljára, és valami hirtelen fölindulásból én szombaton bekapcsoltam, hogy én ezt most meg fogom nézni, és hát tényleg csodát láttam. Tehát ez gyakorlatilag Markus Winkelhock 2007, amit itt láttunk, aki emlékszik arra a Nürburgringi futamra, az nyilván tudja, mire gondolok, csak ez a Markus Winkelhock, ez meg is nyerte a versenyt. Tényleg egészen döbbenetes és valószerűtlen volt, és a motorsport legszebb pillanatai az olyan pillanatok, mint amit láttunk a boxfalon, meg a pedokban, amikor megérkezett a piros zászló, és a csapat fölfogta, hogy megnyerték ezt a versenyt. Egy extázis, ami ott elszabadult. Úgyhogy kérdeztem a Balogot, hogy mindig ilyen a Superbike-ban, hogy azért nem. De lehet, hogy nem fogok megint olyan 8-10 évet várni, hogy újra megnézzek egyet, mert ez nagyon jó volt.
Igen, izgalmas egyébként enélkül is a Superbike, nagyon szoros most a küzdelem, nincs olyan fölénye Bautistának, mint volt az előző években, sőt egyébként engem picit még meg is lep, hogy három forduló után ő vezeti a világbajnokságot, hiszen új súlyszabály van idén, ami őt érinti a legrosszabbul, most ebben nem megyek bele sokkal részletesebben. Nem, pont, hogy ő a legkisebb, meg a legalacsonyabb, úgyhogy meg a legkönnyebb is, és ugye az a szabály, hogy most már együtt mérik a motornak és a versenyzőnek a minimum súlyát, és ő az, akinek a legtöbb ballasztot kell magával cipelnie, ami nyilván megbontja a Ducatinak az egyensúlyát, de úgy tűnik, hogy most így három futam elteltével szépen lassan azért megtalálták a megfelelő beállításokat, és így már azt mondom, hogy nem lehet kizárni azt, hogy Zsinórban harmadszor is ő lesz a VB, pedig amúgy nem kezdte jól a szezont Bautista, de számolni kell abszolút Razgatlioglúval is, akinek a féktávjai továbbra is elképesztőek. Most azt mondom, hogy jelen pillanatban csak Pedro Acostát lehet hasonlítani hozzá féktávokat illetően, mert tényleg, tehát Razgatlioglút féktávon megelőzni az a nettó képtelenség kategória, tehát olyan rövid féktávokat vesz, hogy az tényleg bámulatos. No, ennyi volt mára szerintem a Pitwall, így is szerintem lehet, hogy megdöntjük a leghosszabb adásunknak a rekordját. Köszönjük szépen, hogy megnéztetek minket így több mint 1 óra 10 percen keresztül. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, ha nem akartok lemaradni videós tartalmainkról. Kövessétek egyéb műsorainkat, például a Formula Podcastot, aminek ugye a sánkhályi futamértékelője már megjelent vasárnap. A Formula Shakedown-t, amelyben ugye a tervek szerint Tomiék a napokban kibeszélik majd a horvát rallit bővebben, valamint a Formula Motocastot is, ahol pedig múlt héten beszéltünk többek között arról, hogy mivel járhat, hogy a Liberty Media felvásárolta a MotoGP-t. Emellett természetesen olvasgassátok a formula.hu-t, ahol külön ajánljuk figyelmetekbe Formula Plus rovatunkat és napvégén jelentkező hírösszefoglalóinkat. Most a héten ugye Forma 1-es utamot nem fognak rendezni, lesz viszont MotoGP Jerezben, Formula E Monakóban, és az Indikárnak is következik rögtön a következő versenye, úgyhogy unatkozni így sem fogunk április utolsó hétvégén. Pitwall-lal pedig szokás szerint jövő héten, hétfő este 7 órakor jelentkezünk legközelebb. Tartsatok velünk akkor is, sziasztok!
Hello, sziasztok!
Minden jót, sziasztok!